95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma befejeződik a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Aki nem tudja átvenni és értesítést kapott a kézbesítőtől, 10 napig felveheti a postán. Aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet. Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult és nem kapja meg, vagy nem tudja felhasználni az utalványt. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, kizárólag hideg élelmiszerre, a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség és hentes üzletekben is. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összege átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást, Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index portál. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanez a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Az idei és a jövő évi magyar gazdasági növekedése vonatkozó becslését is rontotta a Nemzetközi Valutalap. Az IMF az idei GDP növekedéssel kapcsolatos becslését az áprilisi 1,4-ről 0,6%-ra, a jövő évit pedig 2,6-ről 2,1%-ra változtatta. 54 milliárd forint értékben több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt eddig a fix 3%-os vállalkozói hitelre, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5-ről 3%-ra csökkent a Széchenyi kártyaprogram hiteleinek kamatszintje. Akár új szaunát is lehet építeni a szálláshelyeken támogatással. Két kedvező fix 3%-os kamatozású hiteltermék elérhető mától a turisztikai ágazat szolgáltatóinak. A forgóeszköz hitel a működési költségek finanszírozására szolgál, a másik a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére, kapacitás bővítése és hatékonyság növelése, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Mindkét esetben minimum 1, maximum 10 millió forint igényelhető. Már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont. Kevesebb önerő, hosszabb futamidő és jelentős könnyítések jönnek az energetikai otthonfelújítási programban, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Az eddigi 6 millió helyett 10 millió forintra nő a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A pályázók mindössze 5%-nyi, tehát alig több mint 500 000 forint önerő birtokában belevághatnak a rezsiterheik csökkenését eredményező beruházásokba. Bővül a támogatható tevékenységek köre is az energia megtakarítást eredményező fejlesztéseket ösztönző programban. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól egyeztet az amerikai és az ukrán elnök pénteken. Donald Trump a Fehérházban fogadja Volodymyr Zelenszkijt. A találkozón szó lesz még Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a Tomahawk cirkáló rakéták esetleges átadásáról is. Az elsődleges cél, hogy Ukrajna a lehető legerősebb támogatást kapja annak érdekében, hogy képes maradjon a kiállásra és a védelmében folytatott harcra, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte közölte, a tagállamoknak mindenek előtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében, az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drón berepülések. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. A napközben képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néha gyenge eső, zápor előfordulhat, a szél mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyérvilágnapja?
2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyérvilágnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is. Ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
ami
atyánkban pedig igen, minden alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokba találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértésztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten, segíts! És a kenyér hosszú munkával készült az ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett citálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne löki, mert akkor visszaesik a tészta, azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret háncs edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával, szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, de a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltüzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott, ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, még a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni. És Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy parasz sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona ül-e, vagy csak egy civil asszony, és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényét tette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, azt jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falatkenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor az az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeret süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeret sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, fél kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magból, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában egy kilós, egy kiló ötdekás kenyeret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor beteszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy negyed óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá, és utána visszaveszem 180 fokra. Ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyéré, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szeledetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uram, bocsá, egy üvegbornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Kennek, szemük a béket csodálja, kenyeret hogy csinálja.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbesülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogy ha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanítómese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentésül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet a kevés kételnek, az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütöttem. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
Amelynek címe?
A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok. Mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsük el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. keddi adásunk témái. 14. Leó pápa látogatása Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél. Becsüljük meg, amit eleink ránk hagytak. A Szentatya fogadta a Rafael Mary del Val bíborosnak szentelt tanácskozás részvevőit. Leó pápa látogatása az olasz államelnöknél. Becsüljük meg, amit eleink ránk hagytak. 14. Leó pápa, mint Róma püspöke és Itália prímása, október 14-én kedden délelőtt hivatalos látogatást tett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél a Quirinali zomban fekvő elnöki rezidencián. A pápa hosszú beszédében kitért a Szentszék és az Itália közti hagyományosan jó kapcsolatra, a lateráni szerződés közeli centenáriumára, a szentév és a béke kérdéseire. Elnök úr, köszönöm kedves szavait és a meghívást a Quirinali palotába, amely oly szorosan kapcsolódik a katolikus egyház történetéhez és számos pápa emlékéhez. Kezdte beszédét a Szentatya. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az ön által képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez. Egyébként egy olyan szerencsés együttélésről van szó, amely a félsziget történelmében és az ország mély vallási és kulturális hagyományaiban gyökerezik. Ennek jeleit látjuk például az ország szerte megjelenő számtalan templomban és harangtoronyban, amelyek gyakran a művészet és az áhított igazi kincses bányái, amelyekben a nép vele született kreativitása, párosulva őszinte és szilárd hitével, tanúbizonyságot tett nekünk az ország művészeti szépségeiről, de mindenek előtt erkölcsi és hitbeli értékeiről. A találkozó alkalmával Leó pápa kifejezte a Szentszék szívben jövő háláját azért, amit az olasz hatóságok tettek és tesznek a különféle kihívásokkal teli és egyetemes visszhangot kiváltó egyházi események alkalmával, amelynek súlypontja éppen Róma. Szeretném ismét kifejezni szívből jövő köszönetemet önnek, elnök úr, folytatta Leó pápa, és az egész országnak a befogadás és a hatékony szervezés gyönyörű példájáért, amelyet Olaszország hónapok óta nyújt a mostani jubileumi évben különböző területeken. A logisztika, a biztonság, az infrastruktúra, a szolgáltatások biztosítása, irányítása és sok más téren is. Kitárva karjait és vendégszerető arcát mutatva a világ minden tájáról ideözönlő számos zarándoknak. Az egyetemes egyház a remény jubileumát ünnepli. Ferenc pápa a Spes non confundit, a remény nem csal megkezdeltű bullájában, amellyel 2024 májusában meghirdette a szentévet, hangsúlyozta annak fontosságát, hogy figyeljünk a világban jelenlévő nagy jóra, és ne engedjünk a kísértésnek, azt gondolva, hogy eláraszt minket a gonosz és az erőszak. Leó pápa ellenben hiszi, hogy az ebben az időszakban tapasztalt szép, szinergikus együttműködés már a remény jele mindazok számára, akik hittel jönnek Rómába, hogy átépjenek a Szent Kapun, és imádkozzanak Péter és az apostolok sírjainál. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát, folytatta Leó pápa. Annál is inkább indokolt e tekintetben újra hangsúlyozni az illetékességgel kölcsönös megkülönböztetésének fontosságát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbaknak kell tekinteni a döntéshozatali folyamatokban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák. Olyan időkben élünk most, szólt a pápa, amikor a remény számos jelével együtt sok súlyos szenvedéssel teli helyzet is megsebli az emberiséget világszerte, amelyek sürgős és mégis erőre látó válaszokat igényelnek. Ebben a helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség.
E quello per la pace.
Számos háború pusztítja a földet, amelynek hírei nyomán Leó pápa meghallja erődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vettek figyelembe 12. Pius szavait a második világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek aranya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsák elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának jövőre esedékes 8. centenáriuma kapcsán
l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket ugyanis, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon, amely a földet nővéreként ismeri fel, és úgy is ápolja. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentés csökkenésének lehettünk tanúi, szólt-e fájdalmas témáról a Szent Atya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a család javát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Az apa, anya, fiú, lány, nagypapa és nagydama kifejezések az olasz hagyományban olyan szavak, amelyek természetes módon fejezik ki és keltik a szeretet, a tisztelet és az elkötelezettség néha hősies érzéseit a család és így az egész társadalom java iránt. Különös módon hangsúlyozta a pápa annak fontosságát, hogy minden család számára biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását tisztességes feltételek mellett az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását az élet minden szakaszában, a fogantatástól az öregkoron át egészen a halál pillanatáig.
Fino al momento della morte.
Hálámat fejezem ki azért a segítségért, amelyet ez az ország nagylőkén nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább hopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elő Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integrálják az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba. Továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét.
Di cancellarne la rilevanza storica e umana.
Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán sem, hangsúlyozta Leó pápa. Ne hagyjuk, hogy magában ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformáktól tegyék függővé, mint a múló divathóbotok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek. Idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, amelyet a római pápa megválasztása alkalmában tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a szívélyes fogadtatást, és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, amelynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni.
Leó pápa fogadta a Rafael Merri del Val bíborosnak szentelt tanácskozás résztvevőit. 14. Leó pápa hétfőn Rafael Merri del Val bíboros örökségéről emelkedett a neki szentelt tanulmányi napok résztvevőinek. Hangsúlyozta, hogy a vatikáni diplomata alázattal szolgálta a 20. század elejének pápáit kényes ügyekben.
Siervo de Dios, Rafael Merri del Val.
Isten szolgája Rafael Merri del Val születésének 160. évfordulóján 14. Leó pápa találkozott egy tanulmányi csoporttal, akik az 1965-ben Londonban született néhai bíborosról tanácskoznak. A pápa hosszasan elmélkedett Merri del Val bíboros küldetéséről és örökségéről, a Szentszék diplomáciai szolgálatának engedelmes eszközének nevezve őt egy olyan időszakban, amelyet nagy kihívások jellemeztek. A későbbi bíboros spanyol diplomata apától és angol anyától született. Az egyetemesség légkörében nőtt fel, amit a későbbiekben az egyház saját hivatásának ismert fel. 13. Leó pápa Kanadába küldte apostoli delegátusaként, hogy mozdítsa elő a katolikus oktatást. A pápai egyházi akadémián tanult, amelynek később a vezetője lett. Az intézmény most ünnepli fennállásának 325. évfordulóját. Ott értette meg, és saját példájával közvetítette, hogy az egyház diplomáciája akkor virágzik, amikor papi hűséggel élik meg, olyan szívvel, amely tehetségét Krisztusnak és a Péter utódjára bízott küldetésnek ajánlja fel, mutatott rá Leó pápa. Fiatalon, mindössze 38 évesen Szent X. Pius pápa bíborossá kreálta és vatikáni államtitkárra nevezte ki. Ami ezután következett, mondta a pápa, az a hűség, a diszkréció és az elkötelezettség útja volt, amely a 20. századi pápai diplomácia egyik legjelentősebb alakjává tette. Még államtitkárként is Merri del Val bíboros a római Trastevere negyed gyermekeivel és fiataljaival foglalkozott, és atyaként, illetve barátként vált ismerté azok számára, akiket hittanra tanított és elkísért. 14. Leó pápa ezután Merri del Val bíborosnak az Alázatosság litániája című imádságáról emélkedett, amelynek fohászai szerinte modellt állítanak a Szentszék diplomatái elé. A vágytól, hogy dicsérjenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy elfogadjanak, szabadíts meg Jézusom. A pápa méltatta ezen vágyaknak a kifejezését, amelyek az egyház szolgálatát helyezték előtérbe a személyes előmenetel helyett, mondván, hogy a bíboros tudta, hogyan kell hátralépni államtitkári megbízatása után, hogy Péter szolgálatát minden személyes érdek fölé helyezze. Aki az egyházat szolgálja, az nem a saját hangjának érvényesülésére törekszik, hanem arra, hogy Krisztus igazsága szóljon, emlékeztetett Leó pápa. És ebben a lemondásban fedezte fel az igazi szolgaszabadságát. A Szentatya ezután felidézett két rövid kifejezést, amelyek Merri del Val bíboros életét jellemezték. Csak püspöki mottója, adj nekem lelkeket, a többit vedd el, volt felvésve a sírjára, amely a Szent Péter Bazilika kriptájában található. A kupola alatt, amely az apostol emlékét őrzi, a bíboros azt kívánta, hogy a neve erre az egyszerű kérésre redukálódjon, állapította meg a pápa. Semmi kitüntetés, sem cím, sem életrajz, csak egy pásztori szív kiáltása. A bíboros litániája a következő mondattal zárul. Mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a te kegyelmedből telik tőlem. Mary del Val bíboros tudta, hogy a szentséget nem összehasonlítással, hanem szeretett közösséggel mérik. Szűz Mária, akit Rafael Mary del Val gyengéd gyermeki odaadással szeretett, tanítsa meg családjainkat, a szentszék diplomatáit és mindazokat, akik az egyházat szolgálják arra, hogy egyesítsék az igazságot és a szeretetet, az óvatosságot és a bátorságot, a szolgálatot és az alázatot, hogy mindenben csak Krisztus ragyoghasson, zárta beszédét Leó pápa. Az alázatosság litániája, amelyet 10. Szent Pius államtitkára fogalmazott meg, és amelyet Teréz anya nővérei naponta imádkoznak, így hangzik. A vágytól, hogy megbecsüljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy szeressenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy népszerű legyek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy fölemeljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tiszteljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy dicsérjenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy előnyben részesítsenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy igazat adjanak nekem, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy elismerjenek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy lenéznek vagy leráznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megvetnek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy korholnak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megütnek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megrágalmaznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy kigúnyolnak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy mellőznek vagy elfelejtenek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy igazságtalanságért, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézusom. Hogy másokat nálam jobban szeretnek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy másokat nálam többre becsülnek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy a világ szemében más növekszik, és én kisebbedem, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy az erényt másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy másokat magasztalnak, míg engem észre sem vesznek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Ahogyan másokat nálam jobban előnyben részesítenek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a te kegyelmedből telik tőlem, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel ezt is elviseljem.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
és teljes szívemből imádom neved. Az elmém meghajol és hódol neked. Teljes lényed tiéd, rendelkezz vele, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr.
Verse. Auer István, szeretlek. Szeretlek, mert jó vagy. Szeretlek, mert szép vagy. Szeretlek, mert Jézus édesanyja te vagy, Mária. Szeretlek, mert téged Isten is szeretett, s angyal által küldött néked üdvözletet, Mária. És mert boldogtalan lennék, hogyha téged szívemből, lelkemből nem szerethetnélek, Mária.
Auer István Szeretlek című versét Balog András mondta el. Auer István újságíró, író, műfordító Bácsordason született 1872. december 31-én. Kalocsán teológiát, majd Budapesten jogot és filozófiát hallgatott. 1894 és 1908 között újságíróként az Alkotmány belső munkatársa, 1905-től szerkesztője. 1894 és 1905 között szerkesztette a budapesti Christliches Volksblatt című hetilapot, 1897-ben a Christliches Volksbibliotheket. 1898 és 1908 között az Országos Pázmány Egyesület titkára. 1908-tól a Kassai Királyi Tanfelügyelőség tolnoka, majd a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium szemvevőségén dolgozott. 1924-től a Hitoktatási Ügyek központi előadója. Nyugdíjaztatás után Soroksára költözött. Novellákat és regényeket fordított németből, a Szent István Akadémia tagjává választotta. 1938. február 6-án hunyt el.
A nap imája.
Ó, Uram, mi keveset teszünk, mi te érted. Semmi olyat, amit érdemes lenne megemlíteni. Mert hiszen afféle apró, kicsi, sószemnyi nagyságú dolgokat, amelyeket akár egy madár is elvisz a csűrében, csak nem lehet nagy hatásnak és önmegtagadásnak minősíteni. Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal, amiket, Uram, te érted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni rájuk, ha még oly nagy számmal volnának is. Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a te dicsőségedre. Tőlem azonban semmi sem telik. Ó, Uram, tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.